Ebben az esztendőben a Miskolc-Tapolcai Aurora Hotel adott otthont a transzplantációs alapítvány maga. Annak a több mint 100 gyereknek és felnőttnek, akik tulajdonképpen év mint év összetalálkoznak, és együtt töltenek el néhány kellemes napot, hol farsangürügyén, hol nyaralás ürügyén, hol tél ürügyén, szeretetben, vidámságban, jó hangulatban, és mindenképpen hozzá kell tenni azt is, hogy hasznosan. Szívesen jönnek ide orvosok is az úgynevezett szülő-orvos találkozóra. Van azonban egy állandó orvos, aki résztvevője ezeknek a táboroknak, dr. Kelen Kata, gyermekgyógyász nefrológus, aki immáron több mint 15 esztendeje látja el tábororvosi feladatát. Ön hogy került kapcsolatba a transzplantációs alapítvánnyal?
Több mint 15 éve vagyok kapcsolatban az alapítvánnyal, a gyermekek, akiket gondozok az egyeszemű gyermekklinikán, vese transzplantált gyermekek, ő általuk kerültem kapcsolatba az alapítvánnyal, megismertem a működését, aztán tábororvosként kezdtem el dolgozni az alapítványnál. Évente több alkalommal veszek részt táborokban, ahol próbálok vigyázni a gyerekekre, akikre nyilván egy kicsit jobban kell vigyázni, mint a teljesen egészséges gyermekekre. A legfontosabb feladat talán az, hogy egy ilyen táborozás kapcsán kiszűrjem azokat a gyerekeket, akik esetleg megbetegednek a tábor ideje alatt. Döntést tudjak hozni, hogy ők részt vehetnek-e tovább a táborban, veszélyeztetik-e a többieknek az egészségét, hiszen itt immunszuprimált gyermekekről van szó, akik bizonyos fertőzésekre azért érzékenyebbek lehetnek, ezért főként ezekben a döntésekben kell részt venni. A munkának a többi része az gyakorlatilag hasonló egy egyéb tábororvos feladatához, tehát kisebb balesetek ellátásától kezdve gyógyszerek adagolása és hasonló feladatok.
Véletlen, hogy éppen önnel találkoztam elsőként itt a tábor során, olyan volt, mintha egy osztályfőnök vigyázna a gyerekekre.
Igen, igyekszem rájuk vigyázni, amikor csak tudok, nem csak a táborok ideje alatt, hanem nyilván a kapcsolattartás az nagyon fontos a családokkal és a gyerekekkel is, illetve nagyon fontos, hogy az ilyen alkalmakkor még jobban ki tudjuk építeni azt a bizalmi rendszert, ami a szülő, orvos, gyermek és orvos között fenn kell, hogy álljon ahhoz, hogy egy egészséges gondozás ki tudjon alakulni.
Erre szolgálnak az úgynevezett szülő-orvos találkozók, ugye?
Így van, itt a farsangi hétvégén mindig van egy orvos-szülő fórum, ahol a jelenlévő gondozó orvosok beszélgetnek a szülőkkel, és ez a szószoros értelmében beszélgetés, ők egyébként minden évben készülnek kérdésekkel, amire mi igyekszünk a legjobban válaszolni. Itt egészen mély dolgokig el tudunk jutni, sokkal jobb ez a fórum olyan beszélgetésekre, mint mondjuk egy ambuláns vizsgálat, ami nyilván nem tud alkalmat teremteni arra, hogy a mélyebb kérdésekről tudjunk beszélgetni.
A gondozás szó hallatán az embernek eszébe jut, hogy ez egy hosszantartó folyamat. Van a felismerés, van a beavatkozás, és van egy olyan tulajdonképpen családiassá váló kapcsolat, ami aztán végigkíséri az orvost és a beteget, és a beteg hozzátartozóit, ha jól sejtem.
Ez így van, és ez leginkább a hullámvasúthoz hasonlítható, hiszen a legtöbb beteget már a krónikus betegség ideje alatt is ismerjük, tehát fel kell, hogy készítsük őt arra, hogy mi fog történni. Ilyenkor azért ezek a gyerekek rossz állapotban lehetnek, ilyenkor is kísérnünk kell a családot és a gyermeket. Aztán megtörténik a várva várt transzplantáció, és aztán azon az úton is végig kell kísérjük, ahogy a rehabilitáció elkezdődik, ahogyan az egészséges emberekhez hasonló életet elkezdik élni ezek a gyerekek, és ez bizony nem zökkenőmentes.
Azt szokták mondani, hogy a sorstársak tudnak egymásnak a legtöbb segítséget adni, hiszen sokszor olyan gyakorlati példa is elhangzik közöttük, amire orvos vagy szakdolgozó, aki éppen velük foglalkozik, nem tud gondolni, vagy amivel nem találkozik, vagy amit másként lát. Ezek az ilyen jellegű közösségi összejövetelek nyilván nagy jelentőséggel bírnak az életükben.
Pontosan így van, mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek a sorsközösség az egy nagyon fontos tényező, ebből tudnak tanulni. Egymást látva tudnak talpra állni, egymásból merítenek nagyon sokszor erőt. A gyerekeknek is szervezünk olyan fórumokat, olyan találkozókat, ahol akár pszichológus segítségével, de van, hogy csak egymás között meg tudják beszélni a problémáikat, illetve a szülők is tartják a kapcsolatot és próbálnak segíteni egymásnak.
És mit tudnak profitálni, vagy mit tudnak úgymond ellesni, vagy tanulni, ha úgy tetszik, az orvosok, az ide ellátogató orvosok ezekből a találkozókból?
pontosan azokat a dolgokat, amit egy orvosi vizsgálat kapcsán nem látunk. Itt a családot együtt látva azért sok olyan tényezőt látunk mi is, vagy szűrünk le tapasztalatot, amit azért a gondozásban beépítve sokkal jobban tudjuk őket kísérni. Sokkal könnyebb úgy segíteni, hogyha látjuk élőben a problémát, vagy akár azt, ahogy talpra áll egy család, akkor sokkal könnyebb tanácsot adni egy következő családnak, hogy kitől lesse ezt el, vagy kitől vegyen példát, úgyhogy ezek erre abszolút alkalmat teremtenek.
Említette doktornő, hogy nefrológus, gyermekgyógyász nefrológus, és úgy, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor a transzplantációs, úgymond listán első helyen pontosan a vesetranszplantáltak vannak. Tehát az azt jelenti, hogy a legtöbb itt lévő transzplantált, az körükből kerül ki?
Szerintem most már egyensúlyban vannak a májtranszplantáltak és a vesetranszplantáltak itt a jelenlévők között. A májtranszplantáció is egy nagyon élénken zajló program, úgyhogy ennek köszönhetően nagyjából egyforma arányban látjuk őket már.
Van más szervtranszplantált is?
Szívtranszplantált gyermekek is vannak, nyilván sokkal kisebb létszámban, de azért nagyon lelkesen jönnek mindig, illetve tüdőtranszplantált gyermekek is szoktak táborozni. Most a jelen táborban tüdőtranszplantált nincsen, ők azért jóval kevesebben vannak, de őket is szeretettel várjuk.
Ezen a háromnapos találkozón nem csak ilyen szakmai fórumok szerepelnek a programban, hanem felüdülést, vagy éppen barátságot erősítő összejövetelek is, mert ha jól tudom, néhány óra múlva már kezdődik a farsangi mulatság.
Igen, ilyenkor délután, a pihenő után a gyerekek már nagyon aktívan készülnek. Elképesztő, fantáziadús jelmezeket szoktunk látni. A szülők és a gyerekek is részt vesznek ebben minden évben, nagyon nagy számban. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon segítik a csapatépítést.
Hétvégén találkozunk. Nem tudom, hogy ez hogy illik egy orvos pihenő rendjébe bele.
Nyilván ez egy döntés kérdése, hogy az ember ezt felvállalja, vagy nem. Nekem is felüdülés. Én is a családommal érkezem most már ezekre a hétvégékre, és rengeteg erőt merítünk egyébként mi is a gyerekekből és a szülőket látva. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nekünk is ugyanolyan kikapcsolódás a munka mellett.
Most már csak egyetlen kérdésem van, hogy sok éves tapasztalattal bír a tekintetben is, hogy a transzplantációs alapítvány, maga az alapítvány mit jelent e közösség életében?
Hát szinte mindent. A műtét utáni rehabilitációban, a normális, egészséges életbe való visszatérésben hatalmas segítséget nyújt, főként azzal, hogy ilyen lehetőségeket teremt, ahol példákat láthatnak ezek a családok, és azért ne feledkezzünk meg arról a munkájáról sem az alapítványnak, hogy ismeretterjesztést is végez, hiszen az is ugyanolyan fontos, hogy a társadalom ismerje a szervtranszplantáció fogalmát, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen amikor segíteni kell, vagy egy család esetében felmerül ez a kérdés, akkor sokkal-sokkal jobb, hogyha ismeretekkel rendelkezünk.
Köszönöm az interjút.
Köszönöm.
Ha egy pár nappal később készül ez a beszélgetés, ha jól tudom, 27-én?
Igen.
Akkor azt kell, hogy mondjam Juhász Gergőnek, hogy boldog születésnapot, mert hogy hány esztendős is leszel akkor?
11.
11. születésnapodat fogod ünnepelni. Gergő, te egyike vagy azoknak a gyerekeknek, akik részt vesznek itt a transzplantációs alapítvány által szervezett farsangi mulatságon, a farsangi táborban. Ez egy hagyományos tábor. Te első alkalommal vagy itt?
Nem, harmadjára, ha jól emlékszem.
Nem teljesen 3 éve, hanem még amikor az első vesémet kaptam az anyukámtól, akkor eljöttünk. Szerintem nem ebbe a táborba, hanem egy másikba. Utána elveszítettem a vesémet, és akkor nekem ez a 3. táborom.
Miért kellett neked egy transzplantációs műtétet elvégezni?
Azért kellett, mert én, ahogy megszülettem, egy vesével születtem, de az sem volt úgy teljesen épp.
Nem volt egészséges ez?
Nem, nem annyira. Még épp ki tudtam tartani talán 3-4 évig, és na, az volt, hogy akkor anyukámtól megkaptam a vesémet, felajánlotta.
Te mire emlékszel, hiszen akkor az eltelt 11 év során te rengeteget kerülhettél kórházba?
Hát sajnos igen, és talán a Bókaiban, ott talán majdnem mindenki ismer engem.
Ti Pesten laktok egyébként?
Igen, Budapesten. Igen.
Mikor volt tulajdonképpen a transzplantáció?
Amit anyukámtól kaptam,
igen,
vagy az 3 évesen.
És aztán miért kellett egy másik transzplantációt elvégezni?
Hát azért, mert hát még az orvosok sem tudják, hogy én elkaptam egy ilyen BK vírus nevezetű betegséget, és akkor hát az megette a vesémet. Beleevett, és akkor el kellett távolítani.
És ez mikor volt ez a másik műtét?
Hány éves korodban?
Amit most kaptam vesét? Talán 2021.
Tehát ez azt jelenti, hogy egyszer transzplantáltak 3 éves korodban.
Vagy 4.
Vagy 4 éves korodban, és másodszor is ugyanezen a műtéten keresztül kellett esni, 8 éves korodban.
Igen.
Másként játszol a gyerekekkel, mint a többiek?
Hát nyilván, meg az iskolában is sokkal jobban vigyáznak rám.
És te
hát
hogy vigyázol magadra?
Hú, hát ez fogós kérdés. Odafigyelek, hogy ne rúgjanak meg, meg védekezek.
Mire kell elsősorban figyelned?
A hasfalamra, mert oda kaptam a vesémet.
Tudják ezt rólad, gondolom, az
igen.
osztálytársak, meg a többiek, ugye?
Igen.
Másként kezelnek? Másként foglalkoznak vele?
Egy kicsikét. Aranyosabbak szerintem.
Mivel szereted tölteni az idődet legjobban?
Szeretek azért játszani, megsugom titokba.
Mit?
Focit.
Na de hát az pont az egyik legdurvább sport, nem?
Tudom, tudom.
Mégis?
Imádom.
És nem félsz, hogy a labda oda esik, vagy nem. oda rúgják a hasat?
Nem.
Nem?
Mindig védem a hasfalat, és hát figyelnek rám. Itt a táborban mindenki, iskolában ott meg csak rám figyelnek úgy. Uh-huh. De amúgy a tanulásra is szoktam igényt vetni.
Hogy de szépen fogalmaztál.
Hogyha mondjuk a témazáróra kell készülni, vagy mondjuk egy angolra ugyanúgy témazáró, arra készülök.
Beszélgettetek-e anyáékkal arról, hogy milyen irányba tervezed el a jövődet majd? Hát, bár még erről korai beszélni.
Hát igen, én nem szeretek gondolni a jövőmre. Én lesz, ami lesz, és majd megoldom valahogy. Azt élem az életemet.
Hogy érzed magad a táborban?
Nagyon jól.
Készülsz az esti farsangra?
Igen.
El szabad árulni, hogy milyen jelmezed lesz?
Hát én a barátommal megbeszéltem, hogy ő lesz Szoboszlai, meg Puskás.
Hú, megint a foci.
Igen.
Hát kívánom, hogy érezd jól magad. Köszönöm, Gergő.
Én köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Folytatjuk a beszélgetésünket ezúttal egy édesanyával. A fia fent pihen a szobában, és hát neki nagy szüksége van a pihenésre, a 17 esztendős Ádámnak, mert ő a szív transzplantáltak egyike. Így kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal, ugye, Brigitta?
Igen.
Mi történt a fiával?
Ádám eleve szív problémával született, hipoplázias bal szívfél szindrómával. Életének első 2 évében 3 nagy műtéten esett át. Ezzel egy vérkörös vérrendszert hoztak létre a szervezetében. Elég sokáig ez jól is működött, de sajnos a kamra funkciói kezdtek csökkenni, illetve egy szövődmény lépett fel nála 2019. szeptemberében, tüdőgyulladást kapott, és utána derült ki, hogy a fibrin kiült a tüdőben, elzárva ezzel a tüdőutakat, és nagyon sokszor kellett tisztítani a tüdejét, bronhoszkópiát végeztek nála, és ekkor merült fel, hogy csak úgy lehet megoldani ezt a problémát, hogyha visszaállítják az eredeti 2 vérkörös vérrendszert, de ehhez ugye egy új szívre is szükség van. Valamint addigra melleromlottak a kamra funkciók 39% és 44%-ra. Tehát későbbiekben mindenképpen kellett volna egy átültetés, ha ez a szövődmény nem is jön létre.
Mit érez egy anya ilyenkor, amikor kénytelen erőt mutatni, és kénytelen erőt sugározni a fiának az érdekében, de belül meg dübörögnek az érzések?
Nagyon nehéz. Pontosan emiatt. Tehát, hogyha ő érzi, hogy anya erős és agyilag rendben van, akkor ő is végig tudja csinálni ezeket a dolgokat. Ugyanakkor visszacsengenek a nővérkéknek a szavai, hogy gyerek mellett nem sírunk, tehát le kell küzdeni ezeket az érzéseket, és számomra az egyik legnagyobb segítség ez a zene volt. Tehát, hogyha hazafelé tartottam a kórházból, hogy a nagyobbik gyerekkel otthon együtt legyek, akkor mindig valami zenét hallgattam, és próbáltam teljesen kikapcsolni magamat, feltöltődni, könyveket olvastam, filmet néztem, hogy kizárjam magamból azt a idézőjelben szörnyűséget, amin átestünk, és hogy másnap reggel, mikor fölkelek, akkor újra be tudjak menni, újra mosolyogni tudjak, és egymásnak erőt tudjunk adni.
csak a zene volt, amibe kapaszkodni tudott, vagy volt más külső segítség is, mondjuk egy szakember, aki erre rávezette, hogy hogy lehet ezt végigcsinálni?
Alapból nekem a zenekönyvek ezek egy nagy segítség volt, de igen, a kórházban, a kardiológiai intézetben megkeresett pszichológus is, és megkérdezte, hogy hogy érzem magam, mi az, amiben tudnak segíteni, tehát tudtak szakember segítséget is nyújtani.
Az imént azt mondta, hogy hazamenni a másik nagyobb gyerekhez. Ez azt jelenti, hogy Ádám második szülött, ugye?
Igen, igen.
És az első szülött fiú, lány?
Ő is fiú, és 3 évvel idősebb Ádámnál.
Ő hogy fogadta az öccse betegségét?
Nehezen. Ő rendkívül anyás fiú volt, és hát 3 éves, 3 hónapos volt, amikor megszületett a testvér. És ahelyett, hogy hazavihettük volna, ugye normál esetben a kistesót, és együtt vagyunk, ő 2 naposan átkerült a kardiológiai intézet gondozásába, és több mint 1,5 hónapig ott voltunk. Tehát én anyuka minden nap járt be a kicsihez, és csak esténként tudtam ő vele lenni. Ez megviselte, igen.
Ilyenkor az apuka volt otthon?
Apuka, illetve az apukának az édesanyja, nagymama tudott rá vigyázni.
Mennyire változott meg az életük Ádám betegsége révén?
Próbáljuk a családi rendszert fenntartani, amennyire csak tudjuk, de tagadhatatlan, hogy van változás. Tehát a 2 testvér között tulajdonképpen, mikor már mind a ketten ilyen túllépték a 14-et, a tinédzserkort, amikor már hasonló élményeken estek át, akkor kezdtek el igazániból egymás felé jobban nyitni. Az idősebb testvér ugye féltékeny volt rá, mert anyu...
Mert többet foglalkozott igen, a kicsiben.
És ahogy az iskolai tanulmányaival is előre haladt, és már a saját életében is találkozott problémákkal, úgy jött rá, hogy anya nem szereti jobban az öcsit, csak ő kicsit több figyelmet igényel.
Brigitta, mivel foglalkozik egyébként?
Én jelen pillanatban a gyermek otthonápolási díjjal vagyok otthon Ádámmal, régebben pedig még a gyerekek születése előtt a Zelte bölcsészkarán dolgoztam, tanulmányi osztályom.
Hát akkor azt a kérdést, hogy mennyire változik meg az ember élete egy transzplantált gyermek mellett, nem is nagyon teszem fel, mert már nagyon. Ez egy válasz, ugye?
Nagyon.
Nagyon megváltozik.
Nagyon-nagyon megváltozik.
Most együtt vannak itt? Mármint a 2 gyerekre gondoltam.
Nem. A nagyobbik fiú egyetemista, és már Veszprémben van jelenése, megkezdődik az újabb fél év. Apuka otthon van, ő hozott el bennünket, meg majd jön is értünk, és úgy megyünk együtt haza.
Az természetes, hogy egy szülő, egy édesanyja csuklás nélkül életét adja a gyerekért. De vajon ott belül, hátul például eszébe juthat egy édesanyának az, hogy én mennyi áldozatot vállaltam, vagy tettem azért, hogy?
Legelőször ez is, bár szerintem legelőször minden anyában és néhány apában is az a dolog merül fel, hogy én csináltam valamit rosszul, azért született így a gyermek. Tehát, hogy először az önvád, aztán a kétségbeesés, hogy Úristen, jó, itt van, él, de mi mindenen kell majd átesnie ahhoz, hogy kvázi normális életet tudjon élni. Mennyit tudok én ebbe beleadni, hogy ő neki meg legyen az a megfelelő támogatás, de én nekem is megmaradjon a józan eszem, hogy így mondjam.
Én most nem kérdeztem direkt arról az időszakról, amikor az ember várakozik a szívre például, mert az egy kegyetlen időszak lehet, amikor várja azt a bizonyos riasztást. Ha megengedi, akkor meg fogom keresni egy másik alkalommal, és erről is beszélgetünk, most azonban arra lennék kíváncsi, hogy az ilyen jellegű találkozók, mint amelyen most vagyunk, az alapítvány farsangi bulija, hogy úgy mondjam, az mit jelent az ön életében, mit jelent a fia életében, mit jelent itt a közösség életében? Egyáltalán önöknek mit jelent az, hogy itt század magukkal múlatják az időt?
Ez nagyon fontos. Számomra egyrészt azért, mert hasonszörűekkel találkozom, meg tudjuk beszélni, hogy kinek milyen problémája van, ki hogyan szembesült vele, hogyan tudott túllépni ezeken a problémákon, meg tudjuk ezt mind beszélni. A gyerekeknek nagyon jó, hogy közösségben vannak, hogy nem éreznek semmi szégyent akkor, amikor például a medencében vannak, tehát nem néz rájuk senki csúnyán, mert rajtad itt vagy ott vagy amott van egy heg, nem kell takargatniuk magukat, elfogadják egymást, barátságokat kötnek, keresik egymást a következő ilyen alkalommal, és komolyan jól érzik magukat egymás társaságában. Mindig van valami program, ami kimondottan a szülőknek jó, illetve a gyerekek részére is biztosítanak mindig nagyon jó programokat, tehát mindig nagyon jól érezzük magunkat, és várjuk ezeket az összejöveteleket, a rövidebbeket is, a hosszabbakat is, és ez egész társaság nagyon jó.
Köszönöm a beszélgetést!